Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
És akkor megyünk tovább még hozzám női kézilabda Európa bajnoksággal, amelyet Franciaországban rendeznek, és csütörtöktől veszik kezdetét. Természetesen a magyar válogatott is ott lesz. Danival beszélgetek, mert hogy kettőnk közül ő a, hát nem azt mondom, hogy nagyobb, hanem a kézilabda szaki. Ahogy így olvasgattam, az mondjuk nem feltétlenül derített engem jókedvre, hogy három felkészülési mérkőzésünkből mind a hármat elvesztettük. Ugyanakkor azt néztem, hogy borzalmasan erős ellenfelekkel játszottuk ezeket a felkészülési mérkőzéseket. Ez a taktika része volt? Tehát a szövetségi kapitán Kim Rasmussen direkt ilyen nehéz ellenfelek ellen próbálta felkészíteni a csapatunkat?
Igen, ez már tavaly is így volt, hogy ugyanerre a norvégiai kupára, nem tudom őszintén szóval egyébként, hogy meghívattuk magunkat, vagy némi hozzájárulásnak köszönhetően bevásároltuk magunkat, de az biztos, hogy ez egy nagyon erős torna. A norvégok ugye, nem tudom, 15 éve női kézilabda csúcsán vannak, a franciák tavaly világbajnokságot nyertek, és most ők rendeznek Európa-bajnokságot, és a dánok is azért folyamatosan ott vannak az élmezőnyben, úgyhogy ez mindenképpen jó felkészülés volt, tehát az eredmények meg olyanok, amilyenek, de ugye ennek meg vannak az okai, hogy most itt tart a csapat.
A kapitány azt mondta, hogy elégedett volt a látottakkal, többé-kevésbé. Én azon gondolkodtam, hogy azért lehet, hogy rossz párhuzam, de amikor a labdarúgó válogatottunk készül valami nagy megmérettetésre, akkor általában, vagy inkább azt mondom, hogy akkor a fociban azért ez észrevehetőbb, hogy amikor egy csapat készül valami nagyobb tornára, akkor általában önbizalomnövelő dologként inkább szerényebb képességű ellenfelekkel mérik össze erejüket. Te mit gondolsz, te játszol is, edző is vagy, meg nézed is, kommentálod is a kézilabdát, szerinted mi az, ami hasznosabb ilyenkor, mondjuk egy női csapatnál, hogyha biztos, teljesen hogy... mindegy, vagy
nem,
az erősebb?
Nem. Tehát az Magyarországon a fő probléma ott van, hogy még mindig, ugye egyrészt a klubok sikeressége miatt is, de magasabbra tartjuk ezt a női kézilabda válogatottat, mint ahol tart. És hogyha ebben a csapatban mindenki hadrafogható lenne, az összes sérült, az összes olyan játékos, aki mondjuk gyermeket vár, vagy hasonló okokból nem áll rendelkezésre, akkor ez a csapat, ez reálisan gondolkozhatna abban, hogy mondjuk egy jól sikerült tornán a legjobb négy közé tud kerülni. De az jól kellene játszani, és mindenkinek ott kéne lenni. De hogyha 8-10 játékos nem áll rendelkezésre, akkor nem lehet elvárni szerintem ettől a csapattól, hogy mondjuk itt a legjobb négy közé jutáson gondolkozzon. Most épp úgy állunk neki ennek az Európa-bajnokságnak, hogy meglátjuk, hogy a spanyolok milyen formában vannak a mi csoportunkban, a horvátokat azért illene megverni, és az, hogy a hollandokat megverjük, azt szerintem nem is nagyon kerül szóba. Tehát itt bízunk abban, hogy tovább jutunk a csoportból, állással állunk neki ennek az Európa-bajnokságnak.
Négy fős a csoport, az első három megy tovább a középdöntőbe, akkor igazából mi a tét? Tehát milyen motivációval indulunk neki a tornának, mivel lennének elégedetek mondjuk a szövetségben, illetve hát azt nem kérdezem, mivel lennének elégedettek a szurkolók, mert nyilván a legjobb négyel, tehát az arra valami kevés esély van. Tehát mi a tét számunkra?
Hát ugye ez az egy olyan Európa-bajnokság, ahol mondjuk olimpiai szempontból, ha nézzük a dolgokat, akkor az első helyezett szerez egy olimpiai kvótát, és még valószínűleg további két csapat kerül majd erről az Európa-bajnokságról az olimpiai selejtező tornákra, de a világbajnokság, a jövő decemberi világbajnokság az sokkal fontosabb olimpiai kvalifikációs szempontból, úgyhogy igazából nagyon nagy tétje ennek az EB-nek nincsen. Ez egy tök jó lehetőség arra, hogy mondjuk a következő évi világbajnokságra egy picivel fiatalabb keret összeálljon, csak ugye Magyarországon megint csak visszamenve az elvárásokhoz, magasabbak az elvárások az átlagosnál, és nem nagyon fér bele az, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy jó, itt egy EB, amúgy is a fél csapatunk kidőlt ilyen-olyan okok miatt, akkor játszanak mondjuk azok a játékosok, akik a junior világbajnokságon nyertek idén-nyáron, játszanak azok, akik eddig kevesebb szerepet kaptak. Például a bal szélen Kazai Anita egy olyan név, aki évek óta ott van a válogatott környékén, és most 30 éves korában mehet az első világversenyére. Nem tudom, hogy ez mennyire előremutató. Hogyha azt vesszük, hogy mondjuk a magyar bajnokság, vagy a magyar mezőny két legjobb bal szélsője közé tartozik, az valószínűleg most úgy van. De lehet, hogy a junior világbajnok Márton Grétát jövő szempontból jobb lett volna egy ilyen felnőtt tapasztalathoz juttatni. Nyilván itt evickélnie kell különböző elvárások között a kapitánynak, mert a fiatalokat be kell építeni, az eredménynek ott kell lennie. Ugye az a tét igazából a világbajnoki selejtezők szempontjából, hogy nem ártana a mondjuk a tizedik hely környékén végezni legalább. Igazából nem tudom őszintén szólva, hogy mondjuk az a junior világbajnok keret, aki nyáron játszott, közülük ki az, aki már tényleg érett a felnőtt játékra, és ki az, aki csak úgy szükség miatt kerül be ebbe a csapatba. Mondjuk Háfra Noémi az egyértelmű, hogy ő évek óta fontos szerepet tölt be a Ferencvárosban, meg tavaly már a felnőtt válogatott keretben is benne volt, de rajta kívül ugye az a Lakatos Rita, akivel mi is beszélgettünk, ő is most sérülés miatt be fog kerülni valószínűleg a keretbe, és lehet, hogy az ő játéka az még nem annyira van készen a felnőtt világverseny követelményeire.
Rasmussen a felkészülés során 5 ilyen fiatal játékosra, vagy fiatal játékos válogatott be, tehát a bőkeretbe, akkor ezek közül az 5 fiatal játékos közül, akik junior VB címet nyertek, 2 van benne a keretben? Jól értettem?
2 volt, és most a Möberingen kupa után Klivinyi Kinga válla megint egy picit rakoncátlankodott, és most Lakatos Rita és Szalai Babett is bekerült a keretbe. Szalai nem ebből a csapatból, Lakatos a junior VB csapatnak ugye csapatkapitánya volt. Nem tudom, hogy kettejük közül ki fogja Klivinyit pótolni a keretben. Lakatos ugye abból a szempontból érdekes, és ezt nyáron is beszéltük vele a VB után, hogy ő azért sokszor védekezik hármas pozícióban, tehát a fal közepén, és ez az egyik abszolút hiányposzt most a válogatottban, mert Kisfaludi sérült, Szekeres Klára gyermeket vár, Hornyák Dóra gyermeket vár, és maradt mondjuk a tavalyi keretünkből, azt hiszem tavaly ott volt a világbajnokságon Mészáros Rea, aki a Fradiban is általában cserejátékos volt ezen a poszton, meg a válogatottban is, most viszont neki kell a védelem vezérének lennie, és az látszik egyébként szerintem ez alapján, a felkészülési torna alapján, hogy azért kapuban jók vagyunk, és elég kevés gólt kaptunk ezen a tornán az ellenfelektől, nagyon keveset lőttünk, tehát a támadással most nagyobb problémák vannak, és az, hogy valamilyen szinten adhok lesz ez a védekezés, ugye fontos szerepet kapott a tornán az a Planéta, aki 4 évvel ezelőtt a hazai rendezésű EB-n még támadó specialistaként játszott Németh András válogatottjában, most meg védő specialistaként játszott, és azért nem bántva őt, nem hiszem, hogy ennyit fejlődött volna védekezésben az elmúlt 4 évben, hogy teljesen megváltozzon a szerepkör a válogatottban. Kényszer, magas, biztos, hogy sokat fog sáncolni, de ezen kívül ha mindenki egészséges lenne, őszinte biztos, hogy nem lenne keretben.
Akkor igazából, ha azt nézzük, hogy mondjuk a magyar bajnokság a világ egyik, hanem a legjobb bajnoksága, nem lehet, a sok sérülés miatt nem lehet összeválogatni egy igazán kiugró válogatottat, és ezért utazik az a válogatott az EB-re, amely utazik. Tehát ezért fog kias a csapat, mert rengeteg sérült van, nem pedig azért, mert itt különböző kapitányi döntések azok, amelyeket úgy vagy kétkedve fogadunk, vagy pedig abszolút egyértelműen.
Hát szerintem nagyon apró dolgokba lehet belekötni, mint amit mondtam is, hogy mondjuk a széleken 2 veterán megy, egy veterán balszélső, egy veterán jobbszélső, ott lehet, hogy a fiatalokat lenne érdemesebb játszatni, de ezek azért ilyen mellékes kérdések, úgymond. Hát ugye a világ legerősebb bajnoksága, ami évek óta szenved mondjuk az EHF kupában, mert hogy a EHF kupa ugye a második számú kupa sorozatban megint azok a csapatok, ahol azért több a magyar játékos kiestek, maradt egyedül talpon a Siófok, ahol meg szinte egy darab magyar játékos nem játszik. Egy-egy mellékszereplő van talán a siófoki keretben, úgyhogy nem tudom, ez egy nehéz kérdés, ugye megint visszamehetünk arra,
igen, ugyanoda jutunk, amiről, igen, hogy lehet, hogy miénk a legjobb bajnokság, de ez nem teszi jót a válogatottnak, tehát igazából
igen,
összefoglalva
de közben ennyi. Meg tényleg a junior válogatottnak nagyon jót tett, tehát az látszik, hogy azoknál a csapatoknál, gondolok itt mondjuk a Dunaújvárosra, a Vácra, és még sorolhatnék néhány első osztályú csapatot, ahol fiatal magyarokkal töltik ki a keretet, meg saját nevelésű játékosokkal, ott egyértelmű az, hogy ezek a játékosok ilyen szintű riválisok ellen, mint egy Győr, vagy egy Fradi, vagy akár Ért, Siófok, azért ezek európai élcsapatok lehetnek az utóbbi kettő esetében. Ilyen csapatok ellen játszanak, az eljuttatja olyan szintre a játékosainkat, hogy egy junior világbajnokságon már uralni tudják a mezőnyt.
Esik szó most a szövetségi kapitányról, akinek ez most már a harmadik tornája. Te látsz bármiféle fejlődést? Tehát egy ilyen, hogyha ilyen grafikonon kell nézni, akkor ez egy felfele ívelő valami?
Hát az jutott eszembe, ami még az első tornája előtt zajlott le köztünk egy rövidebb beszélgetés, és kérdeztem, akkor például olyan nevek kerültek be a csapatba, mint Dombi Luca, aki azóta már nem nagyon kerül válogatottnál szóba. Szóval kérdeztem tőle, hogy ez az a keret, ami Tokióig meghatározhatja a magyar válogatottat, és megvan az a mag. Azt mondta, hogy figyelj ide, 4 év, akkor mondjuk 3,5 év volt a tokiói olimpiáig, az alatt 1000 minden fog történni. Egy csomóan meg fognak sérülni, női játékosokról beszélünk, egy csomóan el fognak menni szülési szabadságra. Rengeteg olyan tényező van, ami miatt nem lehet azt mondani, hogy 4 évig lehet valakire számítani. És tökre igaza lehet, ahogy látjuk, ugye tavaly egy 2 éve is folyamatosan sérülésekkel bajlódott, tavaly is folyamatosan sérülésekkel bajlódott, idén is sérülésekkel bajlódik, úgyhogy nem tudom, én őt egy borzasztóan jó edzőnek tartom, nagyon szimpatikus számomra alapvetően a skandináv kézilabda kultúra, a gyors játék erőltetése, a pozitív életszemlélet, ami sugárzik a skandináv játékosokból. Szerintem érdemes megnézni a női kézilabda csapatokat. A skandinávokon kívül talán a spanyolok még azok, akiknek az egész az egy ilyen fiesta, akik tényleg, ha veszítenek is, akkor is azért tudnak mosolyogni, tudnak jókedvűek lenni. Tehát ezeket ő mind hozta, és emellett meg azért az látszik, hogy olyan játékosokból hoz ki többet talán, mint ami bennük van, akiből más nem biztos, hogy kihozna, de hát nagyon erősen hallani azokat a pletykákat, hogyha itt Betli lesz, amire lássuk be, hogy van esély, nem is kevés, akkor Rasmussennet elküldik. Szerintem óriási hiba lenne.
Te milyen szereplésre lennél elégedett, hogyha helyezésbe mérjük, akkor mi lenne az a helyezés, amire azt mondod, hogy na, ez reális volt, és ezzel elégedett, ezzel együtt tudok élni?
Hát, hogyha tényleg egy-két játékos még lenne mondjuk hármas védő poszton, akkor szerintem például a spanyolok se egy legyőzhetetlen csapatot alkotnak most, azért ott az igazán sikeres spanyol válogatottból többen már nincsenek a keretben. A velünk egy ágon lévő csapatok közül a norvégok és a románok szerintem egyértelműen előttünk járnak, de jó esély van arra, hogy most ezzel a kerettel a németek is, úgyhogy hát itt az jön ki, hogyha mondjuk 2 bravúrt elérünk, akkor kerülhetünk be a legjobb 8-ba. Én azt gondolom, hogy a spanyolok és a németek ellen lehet erre esély, és akkor ott tartunk, hogy legjobb 8, de valószínűleg a végjátékban nem érünk oda, ugye itt az Európa-bajnokságon a középdöntő csoportok első 2 helyezettje az elődöntőbe jut, és a 3. helyezettek meg egymással játszanak az EB 5. helyért, és 7. helytől lefelé a csoportmeccsek eredményei alapján alakítanak ki sorrendet. Szerintem, hogyha 8 körül végzünk, az egy reális torna lehet most.
Hát a témával természetesen még foglalkozni fogunk, a női kézilabda Európa-bajnoksággal. Erre a hétre azonban ennyi volt a hosszabbítás, ennyi fért bele mai műsorunkba. Rév Dánielt és Farkas Völgyi Gábort hallották, viszont hallásra.
Önök a hosszabbítást a Klubrádió sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.